pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere a Magyar Bank Holding.
7 óra 44 perc van, folytatjuk a beszélgetést Szuppán Gergellyel, a Magyar Bank Holding makrogazdasági elemzési vezetőjével. Itt az első blokkban elhangzott, hogy megharmadolódott a földgázára az európai gáztőzsdén, ez pedig azt jelentheti, hogy még a technikai recessziót is elkerülheti akár a magyar gazdaság, ugyanis ezáltal javulhat a környezet, javulhat az inflációs környezet is. Itt ezen a soron egyébként mire lehet számítani? Az idei évben is már látszódik majd egy nagyobb fokú inflációs visszarendeződés, vagy ez inkább majd csak a jövő évtől jön el?
Hát idén még semmiképpen sem számítunk erre, hiszen a gázkontraktus, illetve a gáztarifák még az év végéig életben vannak, tehát az egyik, a másik pedig, hogy ugye az élelmiszerek esetében láthattuk, hogy horribilis áremelkedések vannak, és ennek sajnos még nincsen vége, hiszen számos termékpályán, így a húsiparban, a tejtermékgyártásban és így tovább rengeteg olyan feszültség van, ami még további áthárításra kényszeríti a gazdasági szereplőket, tehát nem tudunk megmenekülni a élelmiszerárak további gyors emelkedésétől az év végéig. Azonban bázis hatások miatt jövő év elejétől már egyértelműen fordulatra számítunk, tehát a bázis hatások azt jelentik, hogy már az idei év elején olyan rapid módon, olyan gyors sebességgel emelkedtek az árak, hogy magasabb lesz a bázis, és emiatt az év per év drágulás már nem lesz olyan mértékű, mint eddig. Tehát ez fordítani fog az infláción. Noha még emelkedni fognak az árak még a jövő év elején is, de már egy évre visszatekintve az emelkedés mértéke fog valamennyire csillapodni. Viszont amennyiben tényleg reális az, hogy jövő év januárjától életbe léphet egy alacsonyabb gáztarifa a lakosság részre, illetve akár az áramáraknál is elképzelhető, akkor a rezsicsökkentés, ami januártól életbe lépne, ezt feltételes módon használjuk, hiszen fogalmunk nincsen, hogy két nap, vagy két hét múlva, vagy két hónap múlva mi lesz a energiapiacokon. De hogyha ezeken a szinteken maradnak, akkor ezt a legközelebb a februári számlákon fogjuk látni, hiszen a januári fogyasztást azt februárban fogjuk kifizetni. Tehát februártól már érdemben lefelé húzhatja majd az inflációt, és amennyiben a vállalkozások is egyre inkább érzik azt, hogy alacsonyabb, tehát hogy csökken az energiaköltségük, úgy esetleg ez is tompíthatja majd az inflációt a későbbiekben. Tehát a jövő év már elsősorban arról fog szólni, hogy az idei magas bázisok miatt egyre alacsonyabb szintre kerül az infláció, sőt, még az sem kizárt, hogy amennyiben jövő év végén is alacsonyabb lesz a gázár, mint a most az utolsó negyed évben már, mint a lakossági tarifa, abban az esetben ez a jövő év végén akár negatív szinten is jelentkezhet az árindexben, ami azt jelentheti, hogy akár a 3%-os inflációs cél alá is be fog tudni csúszni az infláció. Itt rengeteg a feltételes mód és rengeteg a hat, tehát nagyon-nagyon sok mindent nem látunk előre, mint ahogy az elmúlt időszakban se láttuk előre, hogy ilyen mértékben felülrik majd az infláció, tehát folyamatosan toltuk előre mi is a inflációs fordulópontot, hiszen év elején még arra számítottunk, hogy valamikor év közepén fordul az infláció sokkal alacsonyabb szintről, de közben jöttek az újabb és újabb ársokkok, és hát ez arra kényszerített minket is, hogy állandóan emelni kellett az inflációs prognózison. Na most, hogyha tartósnak ígérkeznek a jelenlegi energiaárak, akkor lehet, hogy most megfordul a helyzet, és a következő évtől kezdve egyre csökkenthetjük majd az inflációs előrejelzéseket. Tehát érdekes, olyan mértékű hullámzást visz a rendszerbe, hogy ilyen hektikusan, volatilisan, kiszámíthatatlan módon mozognak a energiaárak, nyersanyagárak és számos más termékára. Ugye mondani se kell, hogy az inflációt már csak azért is nagyon-nagyon nehéz megbecsülni, mert rengeteg iparágban napi szintű árazás van, amire soha nem volt korábban példa. Tehát itt a papíripartól kezdve a fémgyártásig szinte minden területen átértek napi szintű árazásra, mert annyira bizonytalan bármilyen költségnek az alakulása.
Nyilvánvalóan a gyenge forint is azért hozzájárul az inflációhoz, és említette, hogy ez uniós megállapodás esetén a forint is lényegesen erősödhet, akár a 400-as szint alá is benézhet az euróval szemben, gondolom ez is hozzájárulhat majd az inflációs fékeződéshez. De hogyha az eddigieket vizsgáljuk, annak egyébként mi az oka, hogy bár az fő infláció nem Magyarországon a legmagasabb Európában, de hogyha az élelmiszerinflációt figyeljük, akkor ez viszont azt hiszem a legmagasabb. Ennek mi az oka?
Hát eltérő okai vannak, tehát valóban nem Magyarországon a legmagasabb az infláció, hanem például Észtországban 25% körül van, és a balti államokban is meghaladja, bőven meghaladja a 20%-ot az infláció. Ugye beszéltünk előbb a forint gyengülésének a hatásáról, ez jelenleg enyhén egy 20% fölötti inflációt eredményezett, de például Csehországban a cseh korona még erősödött is egy kicsit az euróval szemben az elmúlt egy év során, és így produkáltak 18,2%-os inflációt. Tehát Csehországban egy erősödő cseh korona ellenére is nagyon-nagyon magas, 20% közeli az infláció, de beszélhetnénk Lengyelországról, Zotyi is gyengült, de sokkal kisebb mértékben, mint a forint, és mégis 17% fölé került az infláció. Tehát egész Kelet-Európában azt figyeltem meg, hogy lényegesen magasabb az infláció Nyugat-Európával szemben. Ebben részben olyan szerepek is vannak, hogy az élelmiszer súlya a fogyasztói kosárban sokkal magasabb, mint Nyugat-Európában, ahol a magasabb jövedelmek miatt több jött például ruhára, vagy utazásra, szórakozásra, szabadidőre, épp ezért ott azoknak magasabb a súlya, és kisebb az élelmiszeré, de ez már egy ilyen technikai részletkérdés. Tehát az, hogy Magyarországon a legmagasabb az élelmiszer árindex, abban bőven benne van a forint gyengülése is, tehát az egyértelműen tetten érhető, és hát sajnos benne van az, hogy az élelmiszer ipar hatékonysága viszonylag elég gyenge, nagyon-nagyon magas az energia hányada, emiatt az energiaköltségeket át kell hárítaniuk, nagyon az energiamixe, meg számos más tényező is belejátszik. Tehát igazából hát ez sokkal mélyebb elemzést igényel, hogy meghatározzuk, hogy pontosan milyen szerepek még mit játszanak. Az biztos, hogy az asszály az lényegesen hozzájárul, hiszen például most azt látjuk, hogy a gazdák nem akarják a jelenlegi 135 000 forintos tonnánkénti áron átadni a búzát. Noha korábban évekig 45 000 körül mozgott, most 135 000, de azon is megtartják inkább, mert arra számítanak, hogy később még drágában tudják eladni. Ez persze nem biztos, hogy ez érvényesülni fog, hiszen a környező országokban ennél alacsonyabb a búzára, és amennyiben tényleg a hazai gazdák magasan akarják tartani, akkor lehet, hogy piactól esnek el, és akkor a magyar feldolgozók inkább importálnak búzát. Tehát előbb-utóbb alkalmazkodni kell a nemzetközi árakhoz, és a nemzetközi árak már inkább lefelé mozognak.
Még két témát hoznék szóba. Nekem legalábbis nagyon meglepő volt, amikor a miniszterelnök Orbán Viktor azt nyilatkozta, hogy akár 12%-ra is felugorhat a munkanélküliségi ráta. Ez azért egy, mondhatjuk, hogy nagyon pessimista forgatókönyv, vagy abszolút benne van sajnos a pakliban?
Egyáltalán nincsen benne, egyáltalán nem tartjuk, teljes mértékben kizártnak tartjuk, tehát mi úgy gondoljuk, hogy egyébként a kormány szóvivő már tisztázta, hogy igazából Orbán Viktor nem arra gondolt, hogy 12% lesz a munkanélküliség aráta, ez csak egy ilyen arra utalt, hogy tizenvalahány évvel ezelőtt, amikor a 2008-as válság során tényleg 12% környékére emelkedett a munkanélküliség aráta, arra utalt, hogy nehogy abba a helyzetbe kerüljünk, tehát inkább egy helyzetet akar elkerülni, de arról szó sincsen, a kormány sem számol ilyen prognózisokkal, még a worst case szenárióban sincsen benne. Mi is arra számítunk, hogy ugye jelenleg az látszik a munkaerőpiacon, hogy már látszanak szeptemberi adatok a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat számaiban. Egy nagyon-nagyon kis mértékű emelkedés van a nyilvántartott álláskeresők számában, de ez a szezonális hatásoknak is betudható, hiszen vége van a nyári munkáknak, és akkor hagyományosan egy picit szokott emelkedni ez a ráta. Tehát egyelőre nyoma sincsen, hangsúlyozom, nyoma sincsen a munkaerőpiacon annak, hogy bármiféle válság lenne. Halljuk azt, hogy több helyről is, hogy itt-ott, amúgy bezárnak éttermek és elbocsátanak 10-15 embert, de ez még egyelőre nem tömeges jelenség. Egyelőre a munkaerő kölcsönző cégek egyöntetően arra hivatkoznak, hogy jelenleg semmit nem érzékelnek abból, hogy romlan a munkaerőpiaci helyzet, továbbra is nagyon erős a munkaerőkereslet. És hát visszatérnék a munkaerőpiac helyzetére, hogy a nyári hónapokban már olyan akut volt a munkaerőhiány, hogy gyakorlatilag minden ágazatban 100-100-100 000 ember hiányzott a munkaerőpiacról. Tehát a mezőgazdaságtól építőiparon keresztül, az iparon keresztül a szolgáltatásokig szinte mindenhol akut munkaerőhiány van. Tehát simán elképzelhető egy olyan helyzet, hogyha tényleg elindulnak egyes szektorokban az elbocsátások, akkor más szektorok fel tudják szívni. Ezt láthattuk a pandémia alatt is, hogy meglepő módon nagyon-nagyon kismértékben reagált a hazai munkaerőpiac, hiszen rengetegen a vendéglátásból például elmentek az építőiparba, vagy teherfuvarozásba, vagy más területekre, és így gyakorlatilag más területek fel tudták szívni a fölöslegessé vált munkaerőt. Tehát elképzelhető, hogy most is ez történik, ráadásul a pandémia alatt ugye azok a munkáltatók, akik megtapasztalták, hogy leépítés mellett döntöttek, és utána nem tudták újraépíteni, újra toborozni, hozni a munkaerő létszámot, azok kétszer is meggondolják, hogy újra elbocsássanak-e. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon nagy dráma nem lesz a munkaerőpiacon, nyilván lesznek, akiket elbocsátanak, hát azoknak máshol kell munkahelyet keresniük, de szerintem találni fognak, hiszen számos ágazatban akut munkaerőhiány van továbbra is.
És egy kicsit visszacsatolva az inflációs témához, a jelenlegi magas kamatszintek akkor addig maradnak fent, és azután indul el az esetleges kamatcsökkentés, a kondíciók lazítása, hogyha megtörténik markánsan az inflációs fordulat, tehát a jövő év első felében? Azért is kérdezem, mert például Perlusz László vagy Parrag László is úgymond már a hitelpiac kiszáradásától tart. Tehát a kérdés, hogy mennyire lesz csak átmeneti ez a nagyon szigorú magas kamatszint?
Biztos, hogy átmenetinek tartjuk, egészen biztosan. Tehát egyrészt a 18%-os vészhelyzeti kamatszint, amit gyakorlatilag múlt héten vezetett be az MNB, az csak addig fog fönnállni, amíg Magyarország megítélése nem javul. Ez több tényezőtől függ. Tehát az, hogy Magyarország megítélése javuljon, ez függ az uniós megállapodástól, függ attól, hogy a euró-dollár árfolyama hogyan alakul, hiszen a szupererős dollár az gyakorlatilag minden feltörekvő devizára nyomást helyez, tehát mindenre, tehát nem kell mondanom, hogy mindenhol dráma van a feltörekvő piacokon. Ugye Csehország azért úszta ezt meg, mert a horribilis devizatartalékot masszívan égeti, tehát ugye a Cseh Jegybank mintegy 30 milliárd eurót költött el a cseh devizavédelmére, tehát gyakorlatilag égeti a devizatartalékát. Mi ezt nem tudjuk így megtenni, azonban amennyiben itt fordulat következik be, az is fordíthat a forint árfolyamon, amennyiben tényleg tartósan lejjebb kerülnek a gázárak, mint ahogy most látjuk, akkor az teljesen indokoltá tesz, hogy a forint erősödjön, mert ugye a nyári hónapokban, amíg szárnyaltak a gázárak, ugye akkor arra lehetett fogni, hogy a forint azért gyengül, mert Magyarország gázkitettsége magas, és akkor persze ez normális indok, viszont most, hogyha szakadnak a gázárak, akkor nem érthető igazán, hogy miért nem erősödik a forint. Tehát erősödnie kellene ceteris paribus a forintnak. Tehát egyértelműen a jelenlegi gázárak mellett már bőven 400 alatt kellene lenni az eurónak, és előbb-utóbb valószínűleg lesz is. Tehát hogy nem tartható fönn ez az árfolyam. Ugyanígy nem tarthatnak fönn a kamatok is. Amennyiben arra számítunk, hogy a jövő év végére már 4% közelébe fog csillapodni az infláció bázishatások és más tényezők miatt, de pláne, hogyha a gázárakat csökkenteni is lehet, akkor még lejjebb szintre kerülhet, akkor semmi indok nincs arra, hogy a jövő év második felében fönnmaradjon a kétszámegyű alapkamat. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy eleinte csak nagyon-nagyon mérsékelten, fokozatosan, de elkezd majd csökkenni a kamat. Először is az az egynapos betéti kamat, ami most 18%, az kell csökkenni, az majd valószínűleg egyesülni fog előbb-utóbb újra a 13%-on tartott alapkamattal, és az alapkamatot majd a jövő év közepétől kezdve először csak nagyon óvatosan, fokozatosan, de el lehet kezdeni csökkenteni. És amikor majd tényleg látszik, hogy meredeken csökken az infláció, akkor a jövő év vége felé, az őszi hónapokban akár gyorsíthatnak is a kamat csökkentéseken. És így azért emiatt számítunk arra, hogy jövő év végére már elképzelhető, hogy egyszámegyű lesz az alapkamat, még mindig magas lesz, tehát 10% közelében, de már csökkenő pályán lesz, és 24-ben már tényleg egy normálisabb kamatkörnyezet fog realizálódni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a műsorban az elmúlt egy órában. Szupán Gergely, a Magyar Bankholding makrogazdasági elemzési vezetője volt a vendégünk. Minden jót, viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Hamarosan mi pedig friss hírekkel jövünk.
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere a Magyar Bankholding.